Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fekete Károllyal, a tiszentúli református egyházkerület püspökével Keresztes Szilvia beszélget.
Arról beszélgetünk, hogy vajon hogyan döntött a hivatása mellett, és vajon hitéletének melyek voltak a legfontosabb állomásai, és hogy melyik lenne az a szentírási idézet, ami különösen kedves az ön számára, és vajon miért ezt választotta?
Én egy elég régóta tartó folyamatba léptem bele, amikor megszülettem, hiszen a felmenőim között több generáción keresztül református lelkipásztorok voltak. Aki nem református lelkipásztor volt, az meg édesapai ágon református tanító. Mindenképpen egyházi szolgálattevők voltak. És egy olyan természetes dolognak tűnt, hogy amikor megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni gyermekként, akkor én azt mondtam, hogy református lelkész. Aztán volt egy korszak, amikor azt mondtam, hogy orgonaművész. Aztán megint jött egy olyan korszak, amikor azt mondtam, hogy református lelkész. Mert a felmenők között voltak olyanok, akik zenetanárok voltak, vagy a zenéhez közel álló emberek, muzsikusok, úgyhogy kicsit predestinálva éreztem magam arra, hogy itt nem feltétlenül nekem kell választani, hanem amilyen talentumokkal megáldott az Úristen, abban fogok majd helytállni. A választott ige Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből a 3. vers: Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Egy lelkipásztor gyermek templom közelben nő föl. Azt gondolom, hogy ez természetes a hallgatóknak is. Egy ilyen közegben eltöltött gyermekkor védettséget is jelentett, meg szinte egyenes út vezetett a Debreceni Református Gimnáziumba. Tornyospálcáról Kisvárda mellől egy kis faluból óriási dolog volt, hogy az ember egy nagy hírű kollégiumban tanulhatott, ahol az édesapám is diák volt, ott volt teológus. Csak lazán érzékeltem ebben az időben a szent és a profán közötti különbséget, hiszen egy nagyon burokban eltöltött, gyönyörű gyermekkorom volt. Igazi faluban, szeretetteljes közegben tisztelték az édesapámat, nem bántottak bennünket a szocializmus idején sem. Ezért egy különleges élmény volt a számomra, amikor teológiai hallgatóként első éves korom után másfél évre behívtak Lentibe katonának. Lentiben abban az időben 30-40-50 teológus is volt különböző felekezetek közül, és ott azért kiderült, hogy vannak emberek, akiknek a jellemzésére csak azt tudjuk mondani, hogy számukra semmi sem szent. Nem feltétlenül a tisztekre gondolok, akik bennünket kiképeztek, hanem inkább arra a közegre, ahol garázdaságért, verekedésért, különböző kisebb-nagyobb bűncselekményekért börtöntöltelékek is voltak. Ez egy jó összeállítás, hogy teológus és börtönviselt emberek együtt. Az ember itt megtanulta azt, hogy a szentség, amit az ember megszokott, még a játékban is, meg az egymással való együttlétben is, az azért nem természetes. És azt is megtapasztalt az ember, hogy akinek semmi sem szent, az sok határt nem tud belőni, nem tud megállapítani a maga életében, és olykor nem rettennek vissza semmitől, nem válogatnak a módszerekben. Azt is lehet mondani, nagyon leegyszerűsítve, hogy az életük a két lábon járó szentségtelenség. De itt is bebizonyosodott, hogy ez a Ézsaiás íge, ami egy gyönyörű misetételnek, a Sanctusnak az alapigéje, itt is igaz, mint a Sanctus alapszövege mond, hogy szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet, és ez akkor derült ki számomra, amikor természetesen ebben a szocialista időszakban mindenkit hazengedtek ünnepre, karácsonyra, húsvétra, pünkösre, csak a teológus nem. Nekünk is volt szabadnapunk, vagy hazautazási lehetőség, de biztos, hogy nem az ünnepen, nehogy véletlenül elmenjünk az Isten házába, és ezt a szentséget gyakoroljuk. És csodamód sikerült megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudunk ünnepet szentelni ezek között a körülmények között a lenti laktanyában. Volt úgy, hogy a parancsnok épület pincéjében, hiszen onnan az ügyeletes tiszt mindig elment más épületekbe ellenőrizni, és a parancsnok épület volt a legtisztább terület. Volt úgy, hogy a helyőrségi művelési otthon egy szobájában zsúfolódtunk össze 30-40-en, és vettük magunkhoz az eukarisztiát, úrvacsorát, aszerint a felekezeti szokás szerint, ahova az ember tartozott. A baptisták baptista módon, katolikusok, görögkatolikusok a maguk szertartása, imádsága szerint, mi reformátusok, evangélikusok szintén a magunkén, de azért volt közös igeolvasás, hitvallásmondás, imádság, nagyon szelíd hangú éneklés, hogy azért ne fedjük föl magunkat, de Isten dicsőítés nélkül nincs szentség, és ez a szentség émlény, ez ma is meghatározó a számomra, és az ökumenikus kötődéseimet is meghatározta egy életre, mert akikkel ott voltunk együtt másfél évig, és részesültünk ebben az állapotban, hogy a Szent Isten közelében gyűlhettünk össze, ez egy óriási összekötő kapocs. És nem tudok úgy elmenni a másik szolgatás mellett, hogy az embernek ez ne jusson eszébe, hogy volt egy másfajta közeg, egy másfajta közös élmény, amelyik összeköt bennünket a szolgálatban is, ma is. Azt gondolom, hogy a 21. században tényleg vonzóbbnál vonzó formában kínálja magát ez az életérzés, hogy sok minden üzeni, hogy semmi sem szent. Nem szent a becsület, a tisztesség, a szava hihetőség, nem szent a hír, az információ és az adat, nem szent a házasság, a tulajdon, a haza sem szentség, vagy nem ebben a kategóriában élik meg sokan a haza szeretetüket, nem szent az élet, a lélek, a meggyőződés sem, úgyhogy ebben a szentségtelen kapaszkodók nélküli világban mindenképpen fontos az az örömhír, hogy a Szent Isten szándéka homlok egyenes más. Az a szándéka, hogy a két lábon járó szentségest ismerjük föl, akit mi úgy hívunk, hogy Jézus Krisztus. Ő volt az a tökéletes szent életet élő, aki megmutatta azt, hogy az ő jelenlétében megvan az a tisztító jelenlét, amelyik egy vágy is bennünk, a tisztaság utáni vágy, és ezt a tisztaságot segít bennünk megerősíteni. Az a meggyőződésem, hogy csak akkor válhat a kereszténység erőssé, hogyha a Szent Isten Szent Fiának jelenlétében lefoszlik lórunk minden álszentség, és bejárjuk a megszentelődés állomásait. És ez is egy kapcsolópont ehhez az igéhez, hiszen a mi reformátorunk Kávé János volt, akinek az egyik központi gondolata a megszentelődés gondolata volt, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, azaz napról napra valamit hagyjunk el, ami negatív, ami visszahúz bennünket, ami Istenhez méltatlan, és minden nap legyen valami, ami közelebb juttat ő hozzá, aki háromszor szent.
Ön szerint a fiatalokhoz hogyan lehet ezt a gondolkodásmódot ma közelebb hozni?
A fiatalok nagyon érzékenyek arra, hogy mi a hiteles és mi a hiteltelen. Mi az, ami természetes, meg mi az, ami természetellenes. Én abban a reménységben végzem a magam szolgálatát, hogy egy természetes, emberközeli, normális és emberközeli módon megérzik azt, hogy vannak emberek, akik vonzó személyiségek, és vannak, akik taszítanak. Sajnos a vallásosság megélésében is vannak olyanok, akik szinte taszítanak, szinte riasztó a közelükben lenni, meg az ember rácsodálkozik azokra is, akiknek a közelébe vágyunk, mert olyan jó velük lenni, és nem tudja az ember sokszor megfogalmazni, hogy miért, de egy olyan kisugárzása van, egy olyan hitelessége, amelyik ott tartja az embert, és kíváncsi a szavaira, véleményére, referencia emberré válik, valaki olyanná, akire az ember föl tud nézni. Vagy legalábbis partnernek tudja tekinteni, és ez már egy óriási dolog. És talán erre a kamaszok, vagy a 20 évesek, a fiatalok, azok sokkal érzékenyebbek, ők nem olyan rafináltak még, mint talán az idősebb, dörzsöltebb korosztályok. Azokra a példákra, tájékozódási pontokra nagyon nagy szükség van, és keresik is. Hittudományi Egyetem az egy sajátos közeg, ahol olyan lelkületű fiatalok vannak, akiktől ez nem áll távol, de talán ők még érzékenyebbek arra, hogy mikor, mondja az őszinte gondolatokat az ember, és mikor csak betanult frázisokat, vagy olyan lexikális adatokat, amelyekhez nem sok köze van. A bizonyságtétel, a hitvallástétel, az őszinte szó az mindig óriási érték, és rezonálnak is rá. Én azt vettem észre, hogy a legjobb tanítási forma az, amikor az ember komolyan veszi a kérdéseket, és megpróbál rá legjobb meggyőződése, legmélyebb hite szerint válaszolni, még akkor is, hogyha ezzel nem kiszolgál bizonyos fiatalos, modern érdekeket vagy gondolkodásmódokat, hanem adja azt, ami az ő sajátja. Erre jobban vevők, meg kíváncsibbak, és utána el is gondolkodnak rajta, mint hogyha az ember próbálna modernkedni, vagy megnyerni az ő személyiségüket önmagának. Egyébként is a egyik teológiai alaptétel, hogy a lelkipásztor, a plébános, a szolgálattevő nem magához kell, hogy kösse a hallgatóit, a tanítványait, vagy a gyülekezeti tagjait, hanem Krisztushoz kellene elvezetni. És hogyha ott van kötődés, akkor az egy életre szól. Hogyha az ember csak magához köt egy-két tanítványt, akkor az ideig óráig tart, mert az ember vagy kikerül abból a körből, vagy a tanítvány megy el, mert megkapja a diplomáját, vagy elmegyünk a minden élők útján, és akkor mi marad utánunk. Krisztus meg itt van, mert őről azt tudjuk, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Vissza tud emlékezni esetleg olyan dologra az életében, amikor segítséget kért, és azt meg is kapta?
Több ilyen pont is van, hiszen az ember, a hívő ember is nagyon sok mindennel küszködik, és kell, hogy eligazítást kapjon. Nekem az egyik ilyen fontos személyiség az életemben a vallástanárom volt, dr. Rózsai Tivadarnak hívták, aki egy nagyon nagyszerű, fölkészültségű teológus volt. Több gyülekezeti szintet végigjárt, amíg aztán a református gimnáziumban végezte a szolgálatát, és több évtizeden keresztül nevelt teológussá református gimnazistákat. Vele olyan kérdésekről is tudott az ember beszélni, amivel esetleg a szülei elé nem mert odaállni. Az első szerelem idején, vagy amikor éppen a hitbeli megingások voltak, mert az ember olyat tapasztalt, ami nem fért bele abba a látásba, vagy nem tudta egyedül feldolgozni. És Tivadar bácsi nagyon sokat segített, és úgy tudom, hiszen ezeket megbeszélgettük a gimnazista társakkal több nemzedékben is, hogy másokon is így segített. Neki nem volt saját gyermeke, nem lehetett gyermekük. És ezért, aki hozzá közelebb jutott, és megismerte, és ő is az illetőt, szinte fiának, lányának tekintette. Úgyhogy több kanyarban visszatért azokra a kérdésekre, amiben elindultunk közösen megbeszélni, és folyamatosan gondolkodott rajta, és egy alkalommal megint előhozta. Talán olyankor is, amikor az ember ezt nem várta, ezek voltak a legjobb eligazítások, amikor azt érezte az ember, hogy ő ugyanúgy gyötrődik a jó válaszért, és a jó útmutatásért, mint ahogy én, csak hát egy érettebb férfiként, bölcsebben átgondolva, ezek nagyon nagy eligazítások voltak. A teológiai kérdésekben pedig abszolút biztonságot adott, hiszen amikor a bűn és bűnhődés kérdése, a jó és rossz, a nemek kapcsolata egymáshoz előkerült, hogy lehet úgy együtt járni egy kislánnyal, hogyha az ember észreveszi, hogy nem a feleségemet, jövendőbelimet látom, hanem kimerült ez a kapcsolat, hogy kell úgy kilépni egy kapcsolatból, hogy az ember emelt fővel, tisztességgel, és ha később találkoznak, akkor is őszintén tudjon a másik szemébe nézni. Ebben nagyon nagyszerű eligazításokat adott. Írt egy olyan című könyvet, hogy Barátság. Nem sok ilyen mű született. Teológiai alapon fogalmazta meg a barátságról fölfedezett gondolatait nagy bibliai történeteken keresztül, és a tinédzserek emberekkel szerzett kapcsolatából született ez a könyv, és nekünk dedikálta a diákjainak. Sok mindenre rájöttünk, miközben olvastuk, hogy azért ő, mint gimnazistákkal foglalkozó vallástanár, sokkal többet foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nem csak a mi kérdéseink izgatták, hanem sokkal mélyebbre ment. És mindig eltalálta Szentíráshoz, és nem kényszeresen, hanem a legnagyobb természetességgel. És ez a mód, ez nagyon fontos volt. Nagyon meghatározó volt a zenetanáraimnak a jelenléte az életemben. Én elég későn kezdtem el orgonálni, Tornyospálcán nem volt orgona a templomban, Kabán viszont igen, ahová édesapámat helyezték, 1972-ben, ott kezdtem el barátkozni a hangszerrel, és meg is tanultam. Karaszon Dezső, Sepsi Károly és Berkesi tanár úr volt a fölkészítő tanárom, akik aztán a konziba segítettek el Miskolcra, orgonatanszakra, Virág Endre orgonművész tanár úrnak a kezei alá. Nagyszerű időszak volt, ahol kinyílt egy más világ az ember előtt. A művész világ is, amelyik nem volt annyira szimpatikus, hiszen a 70-es években orgonművésznek lenni az egy külön műfaj volt. Nekem a templom volt a világom, a koncertterem nem annyira, és hát egy sikertelen zeneakadémiai fölvételi után tértem vissza újra a teológiai tanulmányokhoz. És az a csoda, hogy gyakorlati teológiai tanszékre kerültem, ahol a liturgika, az istentisztelettel foglalkozó tudomány épp ugye az alaptantárgyak közé tartozik, mint a prédikálással foglalkozó tudomány, vagy a lelki gondozás, poimenika, vagy a vallásoktatás, a hitoktatásnak a kérdései a katehetikában. Azaz, amit én szerettem volna, azt mind megkaptam a teológiával együtt, hiszen az istentisztelettel foglalkozó tudományban az egyházzene egy nagyon fontos terület. És mindaz, ami Miskolcon, a Bartók Béla szakközépiskolában rám ragadt, annak mind óriási hasznát vettem a teológiai tanárságom alatt is, sőt, zenés állítatokon legalább annyi koncert lehetőségem volt, mint hogyha orgonaművész lettem volna, úgyhogy semmi hiányérzetem nincs, és kárpótolva érzem magam az Úristentől, hogy egy ilyen szolgálati területem lehet.
Hát én kívánom, hogy továbbra is ez az érzés kíséri az életét, hogy semmilyen hiányérzete nincsen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A beszélgetést.
Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.